Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 154. dicséretünket, amely így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Énekeljük tovább a 425. dicséretünk első és második verseit. A 425. dicséret így kezdődik, Ó Ábrahám ura! Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Amen. Imádkozzunk. imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy ezen az esti órán csendességet adsz a mi számunkra. És olyan jó, Uram, leborulni előtted, és teljes szívünket kitárni és várni, hogy ebben a csöndben megszólalj, hogy megtapasztaljuk, hogy igen, itt vagy velünk. Áldunk és magasztalunk, hogyha ketten vagy hárman a te nevedben összejönnek, ígéreted szerint velük vagy, tehát itt vagy most. És szeretnénk átélni ezt, szeretnénk hallani, hogy itt és most nekünk szólsz, mert a te drága ígéd az mindig azoknak szól, akik épp hallják. És köszönjük, hogy mi lehetünk azok a kiváltságosak, akik most a te szavadra figyelhetünk, mert olyan nagy dolog, Urunk, hogy 2000 év távlatából is még mindig adod az igét, hogy még nem fáradtál bele abba, hogy keress minket és szólj hozzánk, annak ellenére, hogy annyiszor nem halljuk meg a te hangodat, és oly sokszor félretesszük azt, amit te mondtál nekünk, és mi megyünk a saját fejünk után. Hányszor vagyunk olyanok, mint az az egy bárány, amely figyelmen kívül hagyta a pásztor hangját, és inkább engedett a veszélyes területen lévő csábító zöld fűnek, vagy a mélybe levő forrásnak, és letért a helyes útról. De köszönjük, hogy te, Úr Jézus, jó pásztorként jössz utánunk, megkeresel, hazaviszel, és ráállítasz a jó útra. És kérünk, hogy ezen az estén is így szólj hozzánk, munkálkodj a te igéddel, Urunk, mert elkezdted bennünk a jó munkát, és ezért dicsérünk és magasztalunk, de tudjuk, hogy még nincs befejezve. És szeretnénk, ha egyre jobban kiábrázolódna a te lényed mi bennünk és mi rajtunk, ha egyre inkább hasonlatosak lehetnénk hozzád. És kérünk ezért, formálj, alakíts úgy, mint ahogy kézbe veszi a fazekas és az agyagot, és addig alakítja, amíg az általa megálmodott forma el nem készül. Hát így formálj minket, és szólj hatalmasan, igéd és lelked által. Amen. Fejünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének az első 16 verséből. Tehát Isten igéje szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének az első versétől a következőképpen. Mondta pedig a főpap Istvánnak, vajon így vannak-e hát ezek? Ő pedig ezt mondta, férfiak, atyám fiai és atyák, halljátok meg, a dicsőségnek Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában volt, mielőtt Háránban lakott. És mondta neki, eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jöjj arra a földre, amelyet mutatok neked. Akkor kimenve a káldeusok földjéből lakozott Háránban, és onnét, minek után meghalt az ő atya, kihozta őt a földre, amelyen ti most laktok. És nem adott neki abban örökséget, csak egy lábnyomnyit sem, és azt ígérte, hogy majd neki adja az birtokul és az ő magvának, ő utána, holott nem volt neki gyermeke. Szólt pedig az Isten, aképpen, hogy az ő magva zsellér lesz idegen földön, és szolgálat alá vetik azt, és nyomorgatják 400 esztendeig. De azt a népet, melynek szolgálnak, én megítélem, mondta az Isten, és ezek után kijönnek és szolgálnak nekem e helyen. És adta neki a körülmetélés szövetségét, és így nemzette Izsákot, és körülmetélte őt 8. napon, és Izsák Jákóbot, és Jákób a 12 pátriárkát. A pátriárkák pedig irigységből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt. és megszabadított őt minden nyomorúságából, és adott neki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állította. Következett pedig éhség Egyiptom és Kánaán egész földjére, és nagy nyomorúság, és nem találtak eledelt a mi atyáink. Mikor pedig meghallotta Jákob, hogy Egyiptomban van gabona, elküldte először a mi atyáinkat, és második alkalommal fölismerték Józsefet, testvérei, és a fáraó megtudta a József nemzetségét. És József elküldve magához hívatta az ő atyát, Jákobot, és egész 75 lélekből álló nemzetségét. Lement azért Jákob Egyiptomba, és meghalt ő és a mi atyáink. És elvitettek Sikembe, és helyeztettek a sírba, melyet Ábrahám vett, ezüstpénzen Emmornak, Sikem atyának fiaitól. Amint láttuk vasárnap is, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben egy csodálatos élet indult el, növekedtek hitben és gyarapodtak létszámban, és igaz, hogy az ellenség mindent megtett azért, hogy ezt a gyülekezetet minél hamarabb megfojtsa, tönkretegye, de Isten az ő szent lelk által az apostolokat úgy formálta és vezette, hogy ezt a problémát meg tudták oldani, nem jött össze Sátánnak a terve, hanem inkább még plusz 7 hittel és szentlélekkel teljes ember került bele a szolgálatba. Olyan jó látni, hogy az ördög le akarja rombolni, hogy egyáltalán ne növekedjen tovább, és Isten ebből a rossz szándékból jót hoz elő, még több szolgát állít be a munkába. Mert megválasztották a 7 diakónust, akik nem csak arra figyeltek, hogy az asztalok körül szolgáljanak, hogy ellássák az özvegyeket, szétosszák mindazt, amit a gyülekezet többi tagja belső indítatásból hozott és oda tett az apostolok elé, hanem közben bizonyságot tettek a feltámadott Jézusról. Bizonyára, amikor ezt a nagy gondoskodást, szeretetet, törődést átélték a gyülekezet tagjai, vagy azok az özvegyek, akikre talán olyan ritkán néztek rá emberek, megkérdezhették, hogy milyen indítatásból teszitek ezt. Vagy dicsérték őket, hogy hát még vannak ilyen kedves, jószívű emberek, akiknek fontos a másik, és akkor ők elmondták, hogy nem azért tesszük ezt, mert mi jobbak lennénk másoknál, hanem azért, mert az Úr Jézus Krisztus, ami messiásunk, indít erre minket. Ő is odaadta az életét, értünk, hát mi is odaadjuk az életünket neki, hogy használjon minket, hogy rajtunk keresztül ti is megismerjétek őt, az ő munkáját, és mindazt, amit tett, értünk. És a 7 közül kiemelkedett István, aki erőteljesen tett bizonyságot a gyülekezet előtt, meg azok előtt, akikkel a szolgálata kapcsolatba hozta. És olyan jó látni, hogy Istvánnak is fontos volt az, hogy elmondja a Jézusról szóló örömhírt, hogy Jézusra mutasson, de azt is meg kell látnunk, hogy igaz az ő egész lénye bizonyságtétel, de ő ellene is támadnak. Az ő bizonyságtételét sem fogadják el. A zsidók, a vezetők be vannak állva arra, hogy semmiképpen nem fogadjuk el Jézust. És ezt olyan szomorú látni. Itt most a főpap az, aki megszólítja, kihallgatja Istvánt. És neki kellene, hogy lássa mind abból, ami történik, hogy itt tényleg az ő atyáik Istenet cselekszik. Ez nem egy emberi mozgalom, hanem itt valóban az élő Isten cselekszik, értük. De ezek az emberek vakok. Nem látják meg az Isten munkáját. És ez annyira szomorú. De kérdés, hogy mi látjuk-e mindig Isten munkáját? Van-e látásom arra, amit az Úr cselekszik? Vagy bennünk is néha ellenállás van? Talán mi is néha úgy állunk hozzá, hogy ez csak emberi szervezkedés. Itt csak emberek akarnak valamit. Túlbuzgóság? Vagy az igét ismerve rádöbbenünk arra, hogy ez nem emberektől indult, hanem Isten az, aki elkezdett cselekedni. Tehát István egész léte és lénye bizonyságtétel. Miért? Mert ő a mennybe tekint. Mindig fölfelé néz. És mivel a mennybe tekint, azt látjuk, hogy sugárzik az arca. Így olvastuk a 6. fejezet végén, hogy ránéztek a tanácsban ülők Istvánra, és az arcát angyal orcának látták. Mint hogy angyalt látnának, mint hogyha István az Isten világából lépett volna bele abban a pillanatban a mi világunkban. És hogyha ezt látták, és a főpap is látta, ezzel nagyon el kellett volna gondolkodni, meg kellett volna rendülni, hisz amikor Mózes annak idején lejött a hegyről, az ő arca is sugárzott. Az Isten jelenlétében töltött idő meglátszódott neki az arcán, az egész lényén. És az emberek észrevették, hogy ő tényleg Isten jelenlétében volt, és Istentől töltődött föl. És most itt csak nézik, de nem látják. Nem veszik észre, hogy ez a jelenet, ez kapcsolódik a Mózes jelenetéhez. Nem veszik észre. És tulajdonképpen, ahogy ezt olvastam, átgondoltam, az jött a szívembe, hogy amikor mi leülünk a Bibliánk mellé, és csendességet tartunk, az ilyen mennybetekintés. Mindig, amikor leülünk az ige mellé, az ilyen mennybetekintés. Hogy az arcunkat önmagunkról, a világunkról elfordítva oda visszük Isten jelenlétébe, és az igén keresztül megtapasztaljuk az ő drága jelenlétét. És amikor ez így megtörténik, amikor az igével együtt vagyunk, akkor átélhetjük az ő dicsőségének a ránk való ragyogását, hogy betölt az ő dicsősége. És milyen jó lenne, ha ez úgy mindig látszódna. Ha mindig észre lehetne venni, hogy igen, mi most Isten jelenlétéből lépünk oda a másik ember elé. Akkor elhagyjuk az Isten tiszteletet, vagy fölállunk a Biblia mellől, akkor úgy látszódna, hogy igen, én most az Úrral voltam együtt, és megyek, és ahogy megyek tovább, ez lépésről lépésre látszik a magatartásunkban, a beszédünkben, a másikhoz való hozzáállásunkban, hogy tényleg az Úr jelenlétéből érkezem. És végig kell gondolni, hogy vajon szokott ez látszódni. Észreveszik-e rajtunk, hogy az Úrtól jövünk. Persze, ahogy itt látjuk István életében, ez nem mindig, vagy nem biztos, hogy mindig azt fogja eredményezni, hogy a környezet pozitívan fog rá reagálni. Mert István Isten dicsőségét sugározza, mégsem dicsérik, mégsem azt mondja, milyen nagyszerű, van egy ilyen fiatal ember, csak úgy ragyog a szeme és az arca, hát a milyen szeretetteljes, hanem dühösek lesznek rá. És kihallgatják. A főpap azért van jelen, hogy kihallgassa őt. Mert közben kerítettek hamis tanúkat, akik bevádolták. És most a főpap próbálja a hamis tanúk alapján majd nehéz helyzetbe hozni Istvánt, hogy elítélhessék. Tehát igen, kérdés az, hogy látszik-e, hogy mi Isten jelenlétéből megyünk. Másik dolog, hogy föl vagyunk-e rá készülve, hogy az Isten jelenlétéből való megérkezés az nem mindig pozitívumot vált ki az emberekből, hanem adott esetben kaphatunk ezért elutasítást és olyan bánásmódot, hát amit nem szeretünk és amire nem készülünk. István, mivel kérdezték, válaszol. Elkezd beszélni. De olyan megrendítő, hogy nem magáról beszél. És nem is úgy beszél, hogy önmagát védelmezze. Mi azt mondanánk, hogy ó, főpap, hát ne haragudj, de hazudnak. Tudod, ők hazudnak. Az két hamis tanú, mert nem igaz, amit állítanak. Próbálnánk magunkat védeni, vagy ezt tartanánk itt most természetesnek, és István nem így áll hozzá a dolgokhoz, hanem tulajdonképpen egy Istennek az üdv történetét foglalja össze. Izrael népének az életében végzett hatalmas munkájáról tesz bizonyságot. És úgy kezdi, hogy férfiak, atyám fiai és atyák, halljátok meg! Halljátok meg! Igen, tehát ez kifejezi azt, hogy István úgy áll ezekkel az emberekkel szemben, hogy az a szíve vágya, hogy a hallgatók meg is hallják azt, amit Isten rajta keresztül mond. És benne van az is, hogy halljátok meg, mert ez nem az én véleményem, ez nem az én privát gondolatom, ez Isten üzenete számatokra. Tehát amit most itt István továbbad, az Istentől jövő üzenet. És akik ott vannak, úgy kellene hozzáállni, hogy most Isten szól, úgy, mint annak idején a proféták által. Amikor egy Ézsaiás kiállt és szólt az emberekhez, az azt jelezte, hogy emberek, az élő Isten az én gazdám az, aki rajtam keresztül hozzátok szól. Neki van mondani valótok, mondani valója a ti számotokra. De vajon meghallják-e? És a másik dolog, hogy mi is tudunk ezért imádkozni, amikor szólunk, amikor beszélgetünk másokkal, hogy Uram, add, hogy hallja meg, hogy te meg akarod őt szólítani, hogy fontos üzeneted van a számára. Tehát Isten üzen az ő népének, és Isten üzen nekem, és üzen nekem. És nekem is fel kell tenni a kérdést, hogy vajon meghallom-e azt, amit az Úr mond. Nem azt, amit én szeretnék hallani, hanem azt, amit ő mond nekem. És István folytatja, elkezd Ábrahámról beszélni, és elmondja, hogy Isten az ő dicsősége megjelent Ábrahámnak. Isten dicsősége megjelent Ábrahámnak. Tehát Ábrahám története, sőt, Izrael története ott kezdődik, hogy Isten megjelenik. Isten jelenlétével kezdődik. Hogy Isten belép Ábrahám életébe és megszólítja őt, és Ábrahám pedig meghallja az Isten szavát. És ez is egy nagy üzenet nekik, hogy nézzétek, Ábrahám meghallotta az élő Istent. Pedig nem volt neki könnyű, hiszen bálványimádásban nőtt föl, és élt évtizedeken keresztül, és most, amikor Isten szól, mégis van hallása az ő hangjára, és meghallja, amit mond az Isten, és megtudja, hogy azért jelenik meg, mert terve van vele. Terve van vele. És ez óriási üzenet, hogy terve van az ő életével. És már nem volt fiatal. Hogy átéli 70 évesen, hogy Istennek terve van az életemmel. Hogy fontos vagyok vele neki. És most akar valami nagyot kihozni belőlem. Most akar valami újat elkezdeni az életemben. De mondhatnánk azt is, hogy tulajdonképpen most kezdődik el igazán Ábrahám életének a története. Mert az igazi élettörténet mindig akkor kezdődik, amikor Isten megjelenik. Mindig onnan kezdődik az életünk igazi szakasza, amikor az Úr megjelenik. És szól, és elkezd velem valami mást. És Ábrahám egyszerűen átéli azt, hogy ez az Isten, aki őt megszólítja, az más, mint az eddigi bálványai. De az Istennek kapcsolatba lehet kerülni. Ez az Isten szól. És olyan jó, hogy azóta mi már tudjuk, hogy az élő Isten Jézusban van jelen. Hogy Jézusban jött el ide hozzánk, hogy igazán és teljesen megismerhessük őt. És aki rátekint, az láthatja Istent. Az fölismeri, hogy Istennek a lénye olyan, mint Jézusnak a lénye. És akkor az Úr szól Ábrahámnak, eredj ki a te földedből, és a te nemzetséged közül, és jöjj arra a földre, amelyet mutatok neked. Jöjj arra a földre, amelyet mutatok neked. Tulajdonképpen Isten azt mondja neki, hogy Ábrahám, jöjj velem. Ezt ajánlom fel neked. Eddig egyedül éltél, most jöjj el velem. Jöjj és kövess engem. Jöjj, menjünk együtt. Ez ragadott meg, hogy Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy menj, mert az olyan bizonytalan, menjek én, magam, és ebben ott hív, hogy jöjj, ebben az van, hogy együtt. Nem egyedül kell menned arra a földre, amit majd mutatok, amit nem is tudsz, hogy még hogy hol van, vagy milyen az, hanem én megyek veled, én megyek előtted. És ugyanezt mondja az Úr Jézus, amikor megáll egy-egy élet mellett, és azt mondja, jöjj és kövess engem. Eddig egyedül haladtál, most gyere velem, menjünk együtt. És itt most már én mutatom neked az irányt. Én mutatom az utat, én mutatom a helyet, ahova menned kell. Tehát ez egy csodálatos életkapcsolat. Ő elől, én mehetek utána. És nem mondja meg előre, hogy hova menjek, hanem előttem jár, és ha figyelek rá, célba fogok találni. És Ábrahám ígéretet is kap. Tehát István elmondja azt, hogy Isten ad neki ígéretet, mégpedig azt, hogy földet kap, utódot kap, és erre az ígéretekre állhat rá. De az ígéret beteljesedéséig időnek kell eltelnie. És ehhez türelemre van szüksége. És hát ez is fontos, hogy türelemmel kivárni, amíg beteljesedik, amit az Úr mondott nekem. Mert ő beteljesíti az ő ígéretét,
De azt ki kell várni, mégpedig engedelmességben. Azután elmondja István tovább a történetet. Ábrahám megy, beszél neki Isten a jövőről, a népnek a jövőjéről, és van érdekes, hogy még nincs nép, még egyetlen egy gyermeke sincs, és Isten már a népe jövőjéről beszél, és elmondja azt is, hogy ez a nép majd idegen földön rabszolgaként fog élni, nyomorgatják 400 esztendeig, de azt a népet, melynek szolgálnak, megítélem, mondta az Isten. És ezek után kijönnek, és majd nekem szolgálnak ezen a helyen. És ebből úgy azt láttam meg, hogy Isten úgy tekint Egyiptomra, hogy neki föl kellett volna azt ismerni, hogy a zsidóságot le kell engedni. Fel kellett volna ismerni azt, hogy ő, mint nagy hatalom, nem azért kapta a hatalmát, hogy másokat elnyomjon, leigázzon, rabszolgasorba tartson, hanem neki kellett volna felszabadítani őket. Azonban ők nem engedték el, egyiptomiak nem engedték el a zsidókat. Ott tartották 400 esztendeig. Miért? Azért, mert úgy gondolták, hogy a rabszolga az egy olcsó munkaerő. Úgy gondolták, hogy az ő uralmuknak nem lesz soha vége. Tehát egy-egy hatalomra néha az a jellemző, hogy azt hiszi, hogy az ő uralmának soha nem lesz vége. És úgy tekint másokra, mintha csak munkaerők volnának, mintha kihasználhatná, holott nem így van. Az ember szemében, az Isten szemében az ember nem olcsó munkaerő. És hogyha valakinek hatalma van, bizony arra gondolni kell, hogy vége lesz. Egyetlen uralomnak nem lesz soha vége, és az az Úr Jézusnak a királyi uralma. Igen, minden emberi uralom egyszer véget ér. De amikor valaki uralkodik, mint a fáraó, akkor ezt nem akarja meglátni. Azt gondolja, hogy tőle senki nem veheti el az hatalmat. És egyszer csak Isten jön, és megítélte. És egyéni életekben is hányszor előjön ez, hogy úgy gondoljuk, mi azt teszünk, amit akarunk, hogy nekünk nem parancsol senki, és mit mond az ige, hogy én megítélem. Hiszen mindannyiunknak oda kell állni, majd Isten ítélő széke elé, hogy ki megjutalmaztassék, vagy megítéltessen, ahogy itt a földön élt, vagy az szerint milyen volt a kapcsolata az Úr Jézussal. Tehát Isten megítéli Egyiptomot, és kihozza az ő népét, mégpedig arra, hogy neki szolgáljon. Kijönnek és szolgálnak nekem e helyen. Azt a népet, amelynek szolgálnak, megítélem, aztán kijönnek és szolgálnak nekem. És itt egy mondaton belül, ugye olvassuk kétszer azt, hogy szolgálnak. Egyszer szolgálnak a zsidók a fáraónak, és amikor Isten kiszabadítja őket, akkor szolgálnak neki. És itt két különböző kifejezés van. Az első kifejezés a rabszolgasságra utal. Az embereknek való szolgálat az mindig rabszolgasság. De Isten nem erre adja az életünket. Isten nem arra adja az életet, hogy valaminek vagy valakinek a rabszolgái legyünk. Ennek a világban hányszor átéljük, hogy bizony szolgáivá válunk dolgoknak, rabok leszünk, és nem tudunk szabadulni. De olyan jó, hogy Isten szabadítót küldött Jézusban. És kiálthatunk, hogy Uram, könyörülj, mint ahogy a zsidók is a 400 év után kiáltanak. Mert rádöbbentek, hogy rossz rabszolgának lenni, és nem tudnak önerőből szabadulni, de van Istenük. És ez a nagy dolog, amikor az ember eljut oda, hogy igen, Jézusban van szabadítónk, és segítségül hívhatjuk, és ő megszabadít. És mire szabadít? Egy szolgálatra. Az Úrnak való szolgálatra, ami már nem rabszolgasság, mert szívből fakadó hálás szolgálat. Igen. Az Úrnak való szolgálat már hálából történik, mert megtapasztaltam a szabadítást, és most már őt szeretem, és hálából neki szentelem az életem, és amit mond, azt teszem, mert az neki való örömteli szolgálat. És ott van ez a mi szívünkben. Ott van-e, hogy a régi szolgálatból megszabadultam, a rabságból, és most már önként, örömmel Istennek szolgálok. Tulajdonképpen erre adatott az ember élete, hogy Istennek szolgáljon. És ez csúcsosodik ki a Jézus Krisztus tanítványságában. Aki hozzá tartozik, az már őt szolgálhatja örömmel, ott, ahol van. Igen, örömmel, hálás szívvel mindenki azon a helyen, ahová az Úr őt állította. És ezt követően folytatja tovább Izrael népének történetét, eljut Józsefig, akit irítségből eladnak. Ugye ott van mennyi nyomor a szívekben, még Isten népe tagjainak a szívében is ott az irítség. És mi van a mi szívünkben? Mi van az én szívemben? És eladják őt. És József, akivel terve van az Istennek, hol nagy magasságokat él át, hol mélységbe kerül. Olyan megdöbbentő, hogy József fiatal korában álmokat lát Istentől, vagyis látja az ő tervét, amit neki készített, vagyis magaslatokban jár, amit nem is tud elhordozni, eldicsekszik vele, és ezért megharagszanak rá, eladják, és így kerül mélységbe. Rabszolga lesz, sőt, még mélyebbre kerül, mert börtönbe is jut, és mit mond István, hogy de Isten vele volt. Igen, sokszor az emberek az alapján mondják valakire, hogy vele van-e Isten, hogy hogy alakul az élete. Ha minden ragyogó, minden nagyszerű, anyagiakban bőséges, ha a társadalomban kiemelkedő pozíciót foglal el, szakmájában emelkedik, akkor azt mondja, vele van az Isten, megáldotta az Isten. És amikor nehéz helyzetbe kerül, minden összeomlik, amit épített, mélységbe jut, megbetegszik, akkor meg azt mondják, megverte az Isten. Nem szereti az Isten. És itt mit látunk? Hogy nem a körülményektől függ a mi boldogságunk, vagy az, hogy Isten áldása van rajtunk, hanem vele való kapcsolattól. Ugye, mitől lesz Józsefnek a mélység is áldás? Hogy végig vele van az Úr. A magasságban is, de a mélységben is. Nem veszíti el a kapcsolatot az Istennel. És ez a nagy dolog, hogy tudom, hogy lehet, hogy mélységben vagyok, de velem van Isten. Mert ő nem csak addig kísér, nem csak addig van velem, nem csak addig számíthatok rá, amíg minden nagyszerű, hanem épp az, ha övé vagyok, akkor ő a mélységbe se hagy el. Mint ahogy Pál apostol is leírja, hogy börtönbe került, és a tanítványok se tudtak vele lenni, magára maradt. És mit ír boldogan? De az Úr velem volt. Mindenki elhagyott, de az Úr velem volt, mert az Úr nem hagyja el az övéit. És hadd éljük át ezt, hogy legyünk magasan, vagy mélységben, de velem van az Úr. Hogy örömmel mondhassam, lehet, hogy most mélyen vagyok, de az Úrral vagyok. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te drága igédet, és olyan jó, hogy általa szólsz hozzánk, és formálsz minket István életén keresztül, vagy Ábrahám, József életén keresztül, hiszen, Urunk, mi is a Tieid vagyunk, ahogy őket elhívtad, kiválasztottad, úgy minket is elhívtál, minket is kihívtál a régi életünkből, a bűneinkből, és már hozzád tartozunk. És köszönjük, hogy amikor el tudjuk mondani, hogy hozzád tartozunk, akkor Te szívünkre helyezed, hogy tőled már nem szakíthat el semmi. Sem magasság, sem mélység, semmilyen hatalom. És ezt láthatjuk a történetünk szereplőinek az életében is. István, amikor támadják, bántják, átéli, hogy vele vagy. Hogy a Te jelenlétedben tud lenni, és ez még az arcán is látszik, ragyog, és észreveszik. És Uram, mi is azt szeretnénk, hogy mindig vegyék észre, hogy mi a Tieid vagyunk. Az arcunkról, a lényünkről, a tetteinkből, a szavainkból. És Uram, az sem baj, hogy amikor ezt észreveszik, nem fogadják kedvesen, hanem esetleg elutasítanak, bántanak. Mert szeretnénk mindig Téged képviselni, felmutatni. Akkor is, ha az emberek ezt adott esetben nem akarják, pedig nekik is Rád van szükségük. És Uram, azért is imádkozunk, hogy mindig, amikor a Te igédhez fordulunk, halljuk meg az üzenetedet. Azt, amit személyesen nekünk mondasz. De kérjük azt is, mint István, hogy amikor másoknak bizonyságot teszünk, akkor a hallgatóknak a szívét is nyisd meg, hogy meghallják, hogy róluk van szó, hogy Te velük akarsz beszélni, mert mindazt, amit megtettél, azt értük is megtetted, ott a kereszten, hogy értük is meghaltál, feltámadtál. Ó, Uram, adj ilyen halló, befogadó szíveket, és kérünk, hogy tudjunk mi is úgy indulni veled, mint Ábrahám. Olyan jó volt látni, hogy amikor Te azt mondod, jöjj, akkor elindul. És nekünk is azt mondod, jöjj. És Uram, jó, hogy ezt ígéred, hogy velünk jössz. Hogy együtt mehetünk veled, hát nincsennél nagyobb dolog, mint az egész világ mindenség teremtője, megváltója azt mondja, jöjj, gyere velem, járd velem együtt az élet útját, gyere velem egész a mennybe, a célba, mert készítettem ott neked hajlékot, van helyed. Ó, Uram, bár minél több szív átélné ezt, hogy Te helyet készítettél, hogy van hely ott nálad, és az lenne a legfőbb vágy, hogy ott elfoglalhassuk majd azt a helyet, de Uram, előtte a Golgotánál van a helyünk. Hogy tudjunk oda elzarándokolni, bűnbánattal leborulni, és kérni, hogy Uram, kegyelmezz, bocsáss meg, tisztíts meg, szabadíts fel egy új, tiszta, Téged dicsérő, Téged szolgáló életre. És köszönöm, Uram, hogy a rabságból kimentesz azért, hogy neked szolgáljon. Köszönöm, hogy szolgálatodba fogadsz minket. Áldott légy ezért. És Uram, így könyörgünk gyülekezetünkért. Kérlek, szólítsd meg a szíveket, Uram. Adj vigasztalást, békességet. Adj, Uram, elfordulást a bűntől, odafordulást hozzád. Gyógyítgasd az életeket, Uram, és könyörülj, hogy minél többen valóban neked szolgáljanak, hogy neked szolgáljunk együtt, és kezedbe tesszük a betegeket, egyedül élőket, gyászolókat, családokat, Uram, gyermekeket, fiatalokat, szenvedélybetegeket, de könyörgünk egész egyházunkért, könyörgünk, Uram, mindenütt ezen a földön a te népedért, hogy áld meg a bizonyság tételt, és adj erőt, kitartást a szenvedőknek, és könyörülj, hogy mi is, Uram, végig hűek tudjunk maradni, hogy róla szóljon végig az életünk, és könyörgünk népünkért, és ezért a világért. Köszönöm, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd azt követően vasárnap 9:30-tól presbiteri gyűlésre kerül sor, majd 10:30-től Isten tiszteletre itt a templomban, és még vasárnap délután 3 órától is tartunk Isten tiszteletet. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 425. dicséretünknek az utolsó versét. 425. dicséret 4. verse így kezdődik, megesküvél, Uram.
Szent kegyelmének